Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 218. Steve levele a Szilíciumvölgy bilékhez adást halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és nagyon-nagyon izgatottan várom, hogy kiderüljön, hogy milyen vallási tartalmat rejt ez a cím, amit nem én adtam, és ezért pontosan ugyanolyan izgatott és kíváncsi vagyok, mint ti, kedves hallgatók, hogy kiderül le, hogy mit akar a cím.
Viszont szerintem a te linked volt, ami iklette a címet, tehát ha nem, akkor idegen emberek másztak bele.
Steve who?
Steve Ballmer.
Aha, hogy nem Steve Jobs. Valamiért én Steve Jobsra gondoltam, de a Steve Ballmer akkor tudom.
Hát nézd, hogyha Steve Jobs hozzám szól, akkor felsikítok. Annál régebben hallott, hogy ne ijedjek meg.
Miért is a Steve Ballmer szól hozzád, attól nem? Azért, ha még volt ijesztő ellenszenves porszívó ügynök ebben a tech szférában, akkor azért az a Steve Ballmer volt.
Ó, ott voltam, amikor megdobálták. Nem tudom, emlékszel erre a szép esetre.
Magyarországon, a közgázon?
Igen.
És ez nem a Bill Gates volt, akit tojással megdobtak?
Bill Gates-et valahol máshol és tortával.
Aha, érdekes, a Steve Jobs-ot sose dobták meg?
Nem tudom. Eleve mivel dobták volna meg Steve Jobs-ot, ezt érdemes így feldolgozni magunkban, tehát hogy...
Egy minimalista japán tőrrel.
Makaronnal dobálták meg Steve Jobs-ot, vagy valami hasonló. Kézműves bombont vágtak hozzá az Apple vezérigazgatója.
Kézműves sört.
Akkor el is kell nevezni, viszont is kell egy zászlóanya.
Igen, nagyon jó. Ja, értem, te Steve Ballmer valóban írt egy levelet Szilícium Völgyhez, akkor arról majd beszélünk, hogyha lesz rá időnk, de hát nem tudom, annyi minden van itt sorban, és mindjárt az elején tele vagyunk mindenféle olyan tapasztalatokkal, amik, ahogy a neve is mutatja, velünk történtek meg, és ti meg hát, ha kíváncsiak vagytok arra, hogy mit akarunk elmesélni ezekről a tapasztalatokról.
Rövid egy mondatban el szeretném küldeni a tarkafaszba a technológiai ipart, hogyha szabad.
Hát nézd, ez egyfajta hivatása is a mi podcastunknak, de legalábbis szokása.
De két dolog miatt. Az egyik, hogy most volt nem tudom hány éves évforduló, talán 5, annak, hogy a Google kinyírta a Google Reader-t, hogy hát azóta a világuralmat megszerző Google Plus termékének legyen tere növekedni a piacon. És arra emlékszem, hogy még amikor Google beszállt ebbe a hírbizniszbe, hogy igazán istenesen meg elkezdett analitikát építeni erősen, akkor hirtelen megszoktatta az emberekkel azt, hogy az URL-ek, amik korábban egy .html-re végződő, vagy amikor az újraíró szabályokat mindenki megtalálta, akkor egy csizével perre végződő egymondatnyi cuccosok voltak, azok kaptak egy csomó szemetet a végére, csak hogy lehessen nézni, hogy honnan jött a kedves ügyfél. És ezzel úgy lehetett rázni az öklödet, de aztán ezt mindenki megszokta, hogy rohadt hosszú, értelmetlen, és amúgy csalásra most már könnyen lehetőséget adó dolgok lettek az URL-ből. És az olyan első ilyen te jó Isten, mi történik itt élmény volt nekem. És most pedig tegnap este volt az, hogy így még félállomban interneteztem, és letöltöttem egy podcast epizódot. Nem tudom, hogy honnan, de tudom, hogy fogom majd megtalálni, tehát hogy lesz pozitív vége a történetnek. Minden esetre valami külső szolgáltatót használtak az MP3 fájloknak a hoztalására, és ilyen programozó vezette döntésből, nem tudok más gyanítani mögötte, adtak fájlneveket a feltöltött adásoknak. Tehát ma reggel a letöltések folderemben ott várt a 7EA1084 kötőjel AC2A kötőjel 4F6C kötőjel 80E0 kötőjel 858859.
Értjük, azt hiszem.
És itt még 10 karakteren keresztül folytatódik .mp3 file.
Aha.
Miközben nekem azt kéne tudnom, hogy ez a Valszeg Melvin Bachmann interjú, de lehet, hogy nem. Ez melyik podcastnak a hanyadik epizódja, mert ez alapján fogom megkeresni majd hétvégén, amikor meg akarom hallgatni. És így, minthogyha eljutottunk volna arra a szintre, amikor van egy olyan technológiai, mondjuk iparunk, ami a saját kényelme miatt időnként minket áldoz fel.
Hát igen, de ez szerintem az ipar összes résztvevője egy emberként úgy tekintené, mint egy fejlesztői hibát, hogy egy ilyen nevet kapott az a file.
Igen, de nincsenek egyedül vele, tehát hogy megnézem majd, hogy ki a következő adás, ki a hosting, de hogy több helyen jött szembe ez, mint ahogy az is, hogy a letölthető MP3 egy podcastnál az már nem számít alapfunkciónak. Illesszünk be playert, rakjunk be 3-4-5 subscription szolgáltatást, mindenképpen beszéljük le a parasztot arról, hogy le akarja tölteni ezt a fájlt onnan.
Hát igen, az azért valóban egy kicsit ilyen ómódi és nagyon teki dolog letölteni egy MP3-at manapság, de tényleg az.
Igen, csak hogyha nem azonnal fogyasztod a tartalmat, és nem akarsz feliratkozni egy epizód miatt egy podcastra, akkor hogyan rakod el? Bookmarkolod, amit el fog lepni az összes többi, ami még a meghallgatásig.
Miért ne akarnék feliratkozni?
Mert egy olyan adásról van szó, ami nem feltétlenül érdekel, viszont egy olyan ember volt benne vendég, aki igen.
Hát de úgy értem, akkor feliratkozom, meghallgatom, aztán leiratkozom.
Ez halálbonyolult. Tehát ott nyilván erre játszik, ez egy dark pattern arra, hogy szerezzünk feliratkozókat, akik majd elfeledkeznek leiratkozni, és akkor így a statisztikában ott fog fénylenni a nevet, hogy plusz egy.
Mondjuk ez esetben megtetted azt is, hogy felmész a valamilyen hosting oldalra, ahol megtalálhatóak az egyes adások, és ott a webben keresztül hallgatod meg. Azt értem, hogy azért az úgy szar lesz, hogyha ezt a metrón akarod. Jó, igen. Szóval, jó, persze, értem. Valószínűleg azért még mindig igaz az, hogy letöltöm azt az egy darab MP3-ot megközelítés, az rendkívül vékony réteget érint. A jelentős többség az ilyet nem tesz. A jelentős többség, mint tudjuk, a YouTube-on hallgatja a podcastokat, kivéve a miénket, mert ott nem található meg sajnos, mert valahogy nem veselkedtem még mindig neki, hogy ezt megoldjam valahogy. Ne érted? Ja, szóval értem a problémádat, és egyébként a megállapítással meg egyet is értek, hogy időnként a techipar hajlamos leghátra küldeni a felhasználókat. Most írtam egy e-mailt egy projekt keretein belül, ahol egy portált fejleszt a fejlesztő cég, én pedig megbízott képviselem ebben a sztoriban, és a portál, tehát egy ilyen hír magazin tartalom mondjuk, mögött van egy CMS, azaz egy Content Management System, egy tartalomkezelő rendszer, és akkor egy adott ponton mondtam a fejlesztőknek, hogy majd arra még legyen egy kis időnk, vagy tegyünk félre rá időt, hogy az admin felületet egy kicsit úgy, tudom én, megpimpeljük, mert most, ahogy most ugye úgy keletkezik, általában a fejlesztések során az admin felület úgy keletkezik, hogy amikor így jönnek a funkciók, amit megoldanak, akkor az ahhoz tartozó admin mezőket azt úgy bevágják egy képernyőnek az aljára.
Persze, és láttunk már ilyet gyakorlatban.
Hát főleg ilyeneket szoktunk látni természetesen, és hogy visszaírták, hogy hát jó, ez egy plusz idő lesz, de hogyha, tehát ha ők jól értik, akkor ilyen szebb színeket, meg más betűtípust akarok az admin felületre. Mondtam, hogy nem, hanem UX szempontból újra akarom az egészet rendezni. És nem értették, hogy de miért? És hát, hogy ugye azért, mert lesznek újságírók, akik naponta 8 órát töltenek ezelőtt a felület előtt, és amikor naponta 8 órán át káromkodva szidják a fejlesztő kurva anyját, az egyébként a fejlesztő cégnek sem feltétlenül egy jó reklám. De meg hát szóval, hogy gondoljunk már arra, hogy ezt emberek fogják használni, és hogy nekik nem biztos, hogy úgy lesz kényelmes, ahogy az úgy megszületett, úgy magától, organikusan, egy teljesen másik logika mentén. Most itt tartunk, és szerintem ezt persze érteni fogják, csak hát sajnos plusz órákat fog ez felemészteni. Valahogy a tervezésben az én fejemben se, meg az ő fejükben se jelent az meg, hogy ezt majd azért még meg kell csinálni, hogy az admin az jól nézzen ki, pontosabban, hogy használható legyen. Itt ez pontosan az történik, hogy feláldozzuk a felhasználót, ez esetben a szerkesztőt meg az újságírót, annak az oltárán, hogy egy kicsit olcsóbb legyen a fejlesztés. És hányszor futottunk mi ebbe kelt bele különböző újságoknál dolgozva?
Te, átfogalmaznám ezt az utolsó mondatot. Életemben nem láttam még olyan szerkrendszert, amit ne gyűlöltek volna a felhasználói.
Hát én hallottam már ilyenről, amit kifejezetten szeretnek. A Vox Mediánál, amit kifejezetten, tehát egy nagy fejlesztés volt, és nagyon komoly hangsúlyt tettek arra, hogy az egy kézreálló rendszer legyen. Ott eléggé szeretik azt a szerkrendszert egyrészt, másrészt meg mondjuk az olyan szerkrendszereknek, hogy nevezzük szerkesztőségi rendszernek a tartalomkezelő rendszerek, amiket több millióan használnak, mint például a WordPress, az ha bár nem feltétlenül hibátlan, de azért az úgy alakult ki, hogy úgy nagyjából használható.
A nagyjábólba beleegyezem.
Nem azt mondom, hogy tökéletes, de abból lehet csinálni egy jó workflow-t kezelő értelmes rendszert.
Igen, csak magyar informatikai cég által WordPress-ből szögelt rendszerben is dolgoztam.
Én voltam az, aki a nyakadba sózta azt a rendszert, ugye?
Igen, tökéletesen hiányzott belőle a szerkesztőség logika, annyira, hogy ha jól emlékszem, akkor nem lehetett megtiltani egy posztnak azt, hogy ezt ki lehessen élesíteni. ami hát mindenki, aki rakott Warbeszerkrendszerbe előre megírt nekrológot, az csendesen felsik itt most.
Ebbe a történelmi sztoriba nem menjünk most bele, bár érzem a felelősségemet az ügyben, mert én vezettem annak a fejlesztését, és...
Ez nyilván ott, és akkor az volt a gyors, tehát ezt a részét értem.
Jó, de az annyit mondjunk el, hogy, hogy amikor abban megállapodtunk a mindenkivel, hogy akkor ez a fejlesztés meg fog történni, és WordPressben fog történni, stb. Stb. Én aznap mondtam, hogy jó, de ebbe csak úgy megyek bele, hogyha mindenki megesküszik nekem, hogy amint átadtuk használatra ezt a rendszert, aznap elkezdjük fejleszteni a felhasználó barát következő verziót, és erre kaptam ígéretet, és persze nem kezdtük el fejleszteni azt a következő verziót. De ez tényleg olyan régen volt, hogy már beszélni sem érdemes róla. Viszont, amiről érdemes beszélni, mert belefutottam, és nem csak én futottam bele, hanem nem egy rendet láttam már a Facebookon is, hogy ugye az e-számlázás, a NAV online számlázó rendszere, meg az egyébként a minden más számlázó rendszert használónak regisztrálási kötelezettségét biztosító NAV felület is most élesedett a napokban.
Javíts, ha tévedek, ez ugye csak az áfakörösökre ér.
Hát igen, igen. Egész pontosan azokra vonatkozik ez a dolog, akiknek van olyan, vagy lesz olyan számlája, aminek az áfa tartalma meghaladja a 100 000 forintot. Uh-huh. De érdemes, tehát hogyha valaki ilyen elektronikus számlázó rendszert használ, teszem a számlász.hu-t, akkor így is úgy is érdemes regisztrálni. Nem bonyolult. Tehát valóban 5 percet vesz igénybe az életéből az embernek, és vannak hozzá jogáidok. Nem, amit el akartam mondani, és ami miatt ilyen végten ideges felszólamlásokat olvastam, az, hogy létre kell hozni egy erős jelszót a rendszer számára, és az ember arra döbbenhet rá, hogy a jelszómező ugye kétszer szerepel, mert hogy meg kell ismételni a jelszót, de nem engedi, hogy belekopizzunk valamit.
Ó, az csodálatos.
Következésképpen, ahogy ugye az emberek most már egyre nagyobb része használja a jelszó ügyeket, valamilyen jelszót tárolóban generáltat egy egyedi jelszót, ami körülbelül úgy fog kinézni, mint az előbb az általad felolvasott hosszú, értelmetlen karaktersorozat.
Szívesen felolvasom még egyszer, ha esetleg valaki lemaradt róla.
Isten őriz, kétszer bekopizod a jelszómezőkbe, megjegyezteted a OnePassword-del, vagy LastPass-szal, vagy amit éppen használ az ember. Na de ezt így nem lehetett, úgyhogy tehát mi történt? Az ember megcsinálta ezt a jelszót, kopi, az első, úgy emlékszem, hogy az első mezőbe be lehetett, tehát a password mezőbe be lehetett kopizni, de a re-enter passwordben már nem lehetett. És akkor most így, mit csinálsz? Akkor átírod Kovács néni 166-ra mind a kettőt, vagy azt mondod, hogy jó, egyefene bemásolom, és közben szidod a biztonságért felelős UX-es, hogy törném le a kezét jó édesanyukáját.
Ehhez elmesélném akkor a Magyarország egyik talán legbalfaszabb bankjának a csodálatos megoldását, ez a CIB.
Pont akartam, hogy a CIB-et ne nevezzük még. Oké, most már mindegy.
Kedves CIB, ha esetleg hallgattok, akkor ügyfélként csókoltatlak titeket. A bank, amelynek, hát hogy is mondjam, annyi netbankja van, mint nem tudom, hogy másnak zoknia. És nekik van egy egészen csodálatos, modern HTML-es netbankjuk, amiben egyetlen egy hasznos funkció nincsen, de már egy évese. Tehát erre nem lehet átállni, mert például nem lehet belőle banki vonatot exportálni, mert ezt nem fejlesztették bele minek kéne, vállalkozói számlára, meg pláne. Ennek van úgy megoldva az a bejelentkezése, hogy a jelszót az nyilván az ember a mobilos eszközben generálja, tehát ezt nem lehet belekopizni, az billentyűzött, hogy nem tudom én, egy 6 jegyű szám. Másfél percenként jár le a jelszó, azzal nincsen gond. Van viszont egy felhasználó név, amit szintén a bank választott ki neked random módon, hogy ne a kutyád neve legyen, hanem inkább egy másik 8 jegyű szám, amit az ember elrak a jelszótárolójába, és rutinból megpróbál bekopizni a felhasználó név mezőbe, ami ezt nem fogadja. Úgyhogy ha ezt szeretnéd használni, akkor beírod kézzel a felhasználó nevet a jelszótárolódból, generálsz a telefonodon egy jelszót, az bebillentyűzött, és akkor bent vagy, és rájössz arra, hogy nem lehet semmit csinálni. Ezek után jön a telepítünk javát, és használjuk a régi rendszert című történet.
Uh-huh. Válságát éri ez a terület az informatikán belül, ezt bátran állíthatjuk. Egyrészt, mert 10-15 éve meghaladott logika mentén, vagy elvek mentén készülnek el még ma is rendszerek biztonsági rétegei. Másrészt meg eközben az ipar kifejleszti azokat a azokat az eszközöket, amik meg teljesen feleslegessé is teszik ezt az egészet, és már igazándiból ugye a jelszó elfelejtésében reménykedünk. Minden nap van egy hír arról, hogy tudom én, most élesedett a Chrome-ban a Google Pay, nem Google Pay-nek hívják, nem, mert valami nagyobb szabvány, most majd ezt kisegítesz ez ügyben, de szóval, hogy böngésző oldalon, vagy egy API, egy ilyen Pay API, amin keresztül böngésző oldalon lehet fizetéseket eszközölni, úgyhogy tehát egy helyen megjegyezteted a kártyaadataidat, és aztán soha többé nem kell azokat begépelni mindenhol.
Az egy tök jó dolog, és ez a Chrome-ban tényleg benne van. Mondjuk más kérdés, hogy nekem valami rossz adatokat jegyzett meg, úgyhogy ezt már egyszer ki kell belőle pofoznom, hogy ne az előző kártyámnak a lejárati dátumát tárolja a mostanihoz, mert így a büdös életben nem fogok vele fizetni. De jó, ez amúgy egy kényelmes dolog.
Igen. És ugye már itt van az, hogy az új böngészők azok képesek kezelni a biometrikus azonosítást, vagy a biometrikus azonosító rendszereket, meg itt van az is, hogy mondjuk egy iPhone 10 simán lehet arcfelismeréssel beloggolni egy csomó appba, ahhoz onnantól kezdve szintén. Egyébként csak mondom, az OTP-nek a smartban kapja az ilyen, úgyhogy abban én például soha nem írok be semmi jelszót.
Azt hiszem, hogy egyébként az új lenyomatos azonosítás azért hamarabb fog elterjedni, mint a smartbanknak az arcfelismerése. Pusztán azért már lényegesen több telefonban van.
Persze, persze.
De a másik, hogy már azzal beérném, hogyha a sima USB-s tokent felismerni gyakorlatilag bárki. Úgy értem, bárki, aki nem a Facebook, a Twitter, a Google, akik nyilván megoldották ezeket.
Na hát, már jó sok mindenkit leszittunk így az első 10 percben, és még nincs vége. Mert hogy egyik hallgatón kérdezte, hogy mi a helyzet a kínai autórádióval, amit emlegettem itt pár adással ezelőtt. Mi szerint egy olyat rendeltem Kínából, és nevetséges pénzért megérkezett, aztán beszereltem, és hát... És hát azóta is már minden nagyon jó, csak a rádió nem annyira jó, recsegropog, a Petőfin kívül minden adó recsegropog, ami azért is nagyon fura, mert hogyha kiszállok az autóból, és kézzel megfogom a tetején elhelyezett antennát, akkor nem recsegropog. De sajnos nem megoldás. Ugyanakkor arra gondoltam, hogy ebből az következik, hogy egyszerűen csak egy erősebb antenna jelre lenne szüksége ennek a drága műszernek, és akkor már nem recsegni ropogna a Jazzy Rádió. És ma elmentem a mindenki által szeretve tisztelt Homasita autós turkálóba, hogy vásároljak egy antenna erősítőt, ami ugye egy antenna csatlakozó, meg egy piros drót, amit be kell kötni valahova a 12 voltba. És nagy reményekkel hazaértem, kiszedtem a rádiót, összekötöttem, amit össze kellett kötni, és csak úgy kipróbálgattam, tehát ugye a piros drótot oda érintgettem a 12 volthoz, hogy akkor most addig nem rögzítem, amíg. És arra lettem figyelmes, hogy sokkal-sokkal rosszabb lett a vétel, amikor bekötöttem ezt az erősítőt. Konkrétan egyébként belgően egész jól szóló adásban egy teljesen másik adás jelent meg nagy recsegés közepette, pusztán attól, hogy ezt hozzáérintettem a tápot a 12 volt, lehet, hogy rossz helyen érintettem hozzá, de több mindent is próbáltam. Aztán akkor gondoltam, akkor megnézem, hogy egyáltalán, hogyha nincs, tehát csak úgy rá van dugva, tehát magyarul egy egyenes átmenet kellene legyen az antenna drót és a fejegység között, akkor vajon ugyanolyan-e a jel, mert ugye ez lenne az elvárás, hogy ez az antenna erősítő, ez nem gyengíti a jelet, meg nem zavarja a jelet, hanem egyszerűen csak átmegy rajta. Hát nem. Egy csomót levesz belőle, és tehát hogyha csak úgy simán közben van iktatva ez a egyébként akkor táp nélküli erősítő, akkor is recseg ropog. Természetesen lehet, hogy én vagyok a hülye, de azért így első ránézésre úgy tűnik inkább, hogy ők a hülyék, nem?
Hát Feri, ha rákötsz egy erősítőt, akkor szarabb lesz a jel. Ebből nekem logikusan az következik, hogy neked egy jelgyengítőre van igazából szükséged. Próbáltál már az antennából levágni a pródarabokat?
Vagy esetleg az antenna kábel és a fejegység közé egy fadarabot applikálni.
Igen, igen. Fadarabot, vagy kisebb darab gyermekeket.
Igen, igen. Hát nem tudom, majd még ezeket is kipróbálom. de minden esetre mondjuk, hogy zárójelben megjegyezni, hogyha a hallgatóink között van valaki, aki egy rövid kis levélképpen az infokukat@meteor.hu meg tudnám magyarázni, hogy mit csináltam, avagy mit csináltam rosszul, avagy mit csináljak. Ez tök jó lenne, mert bementem egy ilyen autós hifi szaküzletbe, és megkérdeztem, hogy nincsenek nekik antennaerősítőjük, mire azt mondta, hogy az nem jó, ezek a szar kínaiak, ezek, mármint ezek a szar kínai egységek, ezekben eleve a tuner a rossz, és hogy tehát nagyon sokszor találkoznak ilyennel, hogy beszerelik, és aztán minden recseg ropog. Mondom, hogy ezt értem, el is tudom képzelni, de mivel, hogyha megfogom az antennát az autó tetején, és jobb lesz a vétel, ebből ugye arra következtetek, hogy csak az antenna jel. Tehát ez így elég egyértelmű következtetés, nem?
Annak tűnik. Vagy várjál, nem földe lette ezt a rendszert olyankor? Bár gyanúm gumitápú cipőben állsz közben a földön.
Figyelj, hasaljak fel a tetőre.
Nem, inkább húzzál magad után egy ekét, és hogyha akkor jobb a vétel, akkor egyértelműen földel is hiba volt.
Igen, és akkor ezek szerint traktorom van. És éljek meg a boronálásból. Jó, na, hát így, tehát fogalmam sincs, valójában simán lehet, hogy mindenki okos, csak én vagyok villamos, de hát olyan rossz élmény ez így azért. Most nem az autorádió, az csak mérsékelten rossz. Azt kicsit számítottam rá, hogy a 6000 forintos minden tudó autorádió nem lesz annyira szuper.
Gondolom, hogy mire lehet még használni esetleg egyébként ezt a jószágat, hogyha autorádiónak nem válik be.
Hát, esetleg autorádiónak?
Van otthon flexed, mint minden rendes magyar családiházas embernek, ugye?
Van, igen.
Jó. De akkor például madáretetőt könnyű belőle gyártani.
Na jó, érted. Bár egy madáretető sem olcsóbb szerintem sokkal.
Pláne egy olyan, ami fogja a Petőfit egy kicsit zúgva.
Igen, ami még zenél is. Na így. Szóval, hogy egyelőre a kínai autorádió nem tervez beválódni, de remélem, hogy innentől kezdve viszont amiről szó esik, az már mind a pozitív boldogság hangján fog bemutatkozódni.
Azért még egy kérdés, a kínai autorádió mondjuk MP3-at játszik szépen, tehát hogy amire az ember valójában használja.
Sőt, mi több. Bluetooth-on csodálatosan lehet podcastokat áttolni rá, meg nagy számokkal mutatja az órát is, tehát egy csomó mindenre jó. Az a baj, hogy ez az autorádió az én becses nejemnek a kocsijában található, aki viszont inkább rádiót szeret hallgatni, és MP3-at sem, meg Spotify-t sem, meg podcastot sem hallgat. És mivel néha én megyek ezzel az autóval, és olyankor marha jól jönne ez a funkció, de a többségében az időnek nem erre van szükség, úgyhogy lehet, hogy szégyen szemre vissza fogom szerelni a 20 éves pályonyírt, amiről már lekoptak a feliratok, de jól szól.
Hát ezt Kínában ugye ez nem lenne probléma. Mármint a népesség átnevelő táborokba zárásával, ha gyorsan le lehet szoktatni bárkit a rádiózással. Annyi, hogy meg kell várni, még az újgurokat kínaivá teszik, és ezt elég hosszan csinálják már ott azóta, mert addig foglaltak a táborok.
Nagyon bonyolult összefüggést világítottál most meg. Mindenképpen tájékoztatom a feleségemet arról, hogy ha újgur lesz, akkor nem kap új autorádiót.
Igen, bár hogyha újgur lesz, akkor lehet, hogy ez valószínűleg feltűnt volna már.
Biztos, hogy gyanakodni kezdenék, amikor elújgurosodik. Na jó, figyelj csak, vettél egy új nast, erről mesélj inkább.
Vettem. A következő volt nálam múlt héten, például áramszünet.
Ó.
Ez nem vitt magával semmit, viszont restart után mindig a korábban meggyógyított nas elfelejtette, hogy hol van a torrent könyvtár, és most annyira szét volt esve a file rendszer már, hogy nem nagyon tudtam, mivel a bánattal lehet meggyógyítani. A következőképpen nézett ki a helyzet. Ha felmentem SSH-n az eszközre, akkor sehol nem találta. Sem a foldert, sem a lemezt, sem semmit. Bármelyik userrel léptem fel, bárhogy kerestem, ez így nem létezett ott sajnos. Ha megnéztem a hálózati megosztásokat, akkor minden a legnagyobb rendben volt, ott voltak a fájjaim, ott volt a torrent mapa, ott volt a minden. És egy probléma volt ezzel az egésszel, hogy ellenben nem működött a torrent kliens, mert egy olyan mapát keresett, amit ő sem látott. És ugye elgondolkodtam, most eltöltök megint 2-3 órát annak a gyógyítása, hogy mi a szar van ezzel a szerencsétlen jószeggel, vagy lereszetelem a nast, keresek neki egy új tulajdonost, vagy csinálok belőle dalos madáretetőt a kertben, és veszek itthonra egyet, ami mondjuk egy fokkal modernebb, mint az én 5-6 akárhány éves eszközöm, és ez lett a vége. Úgyhogy bejött egy Synology DS216 SE nevű eszköz a lakásba, szereltem bele vinyókat, megvártam, míg update-elődik, néztem, hogy 99%-on pörög a processzor, és rájöttem arra, hogy miért volt, hogy mit tudnak a Synology drágán nasai, abba raktak olyan processzort, ami nem csillagászt időben dolgozik, mert ebben az enyémben 800-as azt hiszem Marvel Armada van, meg viszonylag kevés memória, hát nem egy Forma 1-es eszköz. Viszont fájlok megosztására, amire én használom meg média szervenek, egyrészt tökéletesen alkalmas, fut rajta egy viszonylag friss torrent kliens, és ennek nagyon szép a felület, tehát miért nem mondtad te ezt korábban?
Mert csak olyan mérsékelten szeretem, mert nagyon sokat ültem előtte dühösen, hogy kiderítsem, hogy miért pörög 99%-on a CPU, de én már tudom, ha akarod, majd elárulom neked is, meg azt is, hogy hogyan lehet megszüntetni ezt az állapotot.
Hát például a fájlok indexelésekor pörög.
Nem például akkor szokott pörögni, igen, amikor nekiáll indexelni, akkor az egy 3-4 nap, addig 99%, és aztán utána megnyugszik szépen, vagy ha az ember letilt minden olyan eszközt, ami a fájlok indexelésével összefügg, akkor hamarabb is megszabadulhatunk ettől a problémától.
Nekem ennél gyorsabb volt. Mármint, hogy azt a 800 gigát, amit ráraktam, az beindexelte egy este alatt.
Nekem egy 6 éve régebbi eszközöm van, úgyhogy talán ez lehet.
Abban valószínűleg még öregebb processzor van, igen, ez lehet.
Én is ettől tartok.
De hogy általában bőven nagyobb boldogság, viszonylag csendes, most fogok belepakolni majd adás után még 2 tera vinyót, és akkor az lesz, hogy a különböző gépeimről kisebbre oda egy csomó olyan adatot, amit amúgy is mindenhol el kéne érni hálózaton. Például letöltött podcast MP3 fájlok, meg különböző projektekhez és érdeklődésekhez fűződő PDF-ek, hosszú, vastag és mély könyvtárai, és akkor legalább csak egy helyen kéne rendet tartanom.
Te amúgy el szoktad ezeket a PDF-eket olvasni?
Nem mindig. Vannak ezer éve olvasatlan dolgok, vannak, amik csak azért vannak, mert elolvastam őket 2 éves időnként, rá kell emberekre tukválnom, hogy nagyon jó az a beszélgetés, majd akkor folytassuk, amikor a Komoróci Gézának a Meddig éli nemzetét elolvastad, mert addig teljesen értelmetlen, mert nem egy síkon mozgunk. Uh-huh. Van, amikor nem emlékszem szerzőkre és fájnevekre, akkor szívesen, akkor saját archívumból kell ők túrni például. Az is egy nagyon jó PDF. A CIA elemzése, a mezopotámiai kémhálózatról, mindezt izék alapján, ékírásos táblák alapján rekonstruálva. Uh-huh. Meg vannak olyanok, amikor egyszer kellettek egy cikkhez, összettem hozzá, nem tudom, egy komolyabb könyvtár, ez meg az ember nem dobja ki, ha már egyszer dolgozott vele.
Értelek.
Tehát kutatókönyvtárként működik.
Értelek, hát ha végül is úgy működik, akkor egy szavam sincs. Akkor ennyit az új NAS-ról. Viszont amire a legesleg kíváncsibb voltam az összes saját élményünk közül, az az, hogy végre megnézted a Ready Player One-t a moziban.
És hogy ebben mennyire nem fogunk egyet érteni.
Ó, de szar, előre sajnálom.
Ez egy ilyen moziban nézős film, ami csak arra jó, hogy az ember üljön 2 órát a hűvösben, megegye a nachoszt, bele csobogtassa a halapenyót az előttől ülnek a kapucniába, és hazasétáljon a végén. Nagyon utáltam.
Nagyon utáltad? Hogy? Mit utáltál benne nagyon?
Olyan kis uncsi ízé. Hát olyan, mintha egy videójátékból az összes létező átvezető videót összevágták volna, és megszórták volna a 9gag legnépszerűbb videójátékos poénos képeivel.
Uh-huh. Igen, olyasmi. Kicsit vagy, ez tényleg így van. Csak hát olyan... Igen, tehát időmulatásra jó szerintem is. Nincsenek benne még gondolatok, hogy ilyesmi, ez egy kifejezetten szórakoztató darab. Engem szórakoztatott, nem feltétlenül az, ahogy előhúzogatta sorban a popkultúra, vagy a digitális popkultúrának a kliséit, mert azokat nem feltétlenül értettem, meg ha értettem volna, sem voltak olyan erős utalások. De hogy azt a gondolatot egyébként igen, hogy a gamerek egy nagy easter egg-ekkel teli game-ben keresnek valamit, vagy szóval versenyeznek a zajbacúval, nagy vállalattal. Azt szerettem. És rendesen volt megcsinálva, tehát ez nekem azért fontos mindig, hogy ne érezzem azt, hogy így leesnek a szereplők a vászonról annyira kétdimenziósak, és annyira súlyos ostobaságokat beszélnek minden pillanatban. És itt azért ezt nem feltétlenül éreztem így. Nem azt mondom, hogy örületes poénok voltak, vagy nagyon mélyen szántó vagy összetettem felépített karakterek, de az egész nem tűnt egy ilyen nagyon nyilvánvaló baromságnak.
Nem, egy ilyen nagyon nagy tinédzser fiú álom 30 éves férfiaknak.
De hiszen ez tökéletes, egy nagy tinédzser álom 30 éves férfiaknak, hát ez egy jó zsáner. Ha ez rendesen meg van csinálva, akkor ez egy oké dolog. Aztán lehet, hogy nem pont, szóval nem mindenkinek.
Nem tudom, nekem ez nagyon, nagyon sokadik ilyen film már, hogy oké, csináljunk egy jó kis fanszervizt, vagy legalábbis próbáljuk meg. De tényleg úgy, hogy Adam Sandlertől felfelé mindenki megpróbált eljátszani ezt az elmúlt években.
Mármint az ezt alatt mit értesz?
Ez a lőjünk a videójátékban gyökerező fiúságú korosztályra valami filmmel.
Ja, értem.
És hogy ebből valószínűleg ez a legügyesebb, ha ez a legügyesebb, akkor ez nekem nem egy jó műfaj. Ez abszolút benne van a játékban.
Uh-huh.
Nem olyan szar, mint a Pixels volt például, ez tény. Mert az nagyon.
Értelek.
De hogy összességében nem tett kiemelkedően boldoggá.
Hát, ahogy az ember idősödik, egyre kevesebb film van, ami kiemelkedően boldoggá teszi. Ezzel szerintem egyébként párhuzamosan meg egyre több zene van, ami viszont kiemelkedően boldoggá tesz. Tehát így valahogy átshiftelünk az ismert zsánerek felől a kevésbé ismert, vagy a... Ezt meg kell magyaráznom, mi ez egy kicsit messziről indult. Na, szóval azt gondolom, hogy a történetmesélés az főleg manapság egyre kevesebb templétből építkezik, egyre kevesebb ilyen típus történet van, amit reciklálunk folyamatosan. És hogy az ember egyre többet olvas, egyre többet néz filmet, hogy egyre unalmasabbakká válnak azok a klasszikus egyébként, és főleg azok a történetek, amiket egy ilyen történetgyártól kapunk, mint például Hollywood. És egy idő után ez egyre kisebb érzelmet, vagy kevesebb érzelmet vált ki, mert hogy nagyon hozzászoktunk ezekhez a egy kapta fára működő történetekhez. És akkor ezzel szemben, meg a zene, az nem feltétlenül gondolom, hogy más, bár talán ott több sablon van, meg eleve több sáner is van talán, de hogy ahhoz, én ezt akkor magamról beszélek, ahhoz nem értek annyira. Tehát az még mindig hoz meglepetéseket. Az talán egy direktebb érzelemre ható, vagy érzelmekre direktebb módon ható műfaj, és ezért jobban megmozgat. De én azt érzem, hogy ahogy egyre nyitottabbá válok a zenére, úgy válok egyre zártabbá a történetekkel szemben.
Hétvégén megnéztem egy főzős romantikus filmet, a címe mindegy is. Olyan dolgokkal tűnt ki a főzős romantikus filmek közül, mint nem emelték be főszálnak a romantikus szálat, ott voltak rá utalások, nem tudom, végén fogták egymás kezét, nem erről szólt. A utolsó nagy győzelem, amelyben megmutatja a világnak, hogy ő mégis érdemes a utolsó nagy győzelemre, az egy vereség, amivel meggyőzi a korábbi ellenfeleit arról, vagy a szemmel álló feleket, hogy rosszul gondolkodtak erről az egészről. És hogy ezek nagyon kis dolgok egyébként, de mégis messze életszerűbb volt az, hogy a volt főnökön belátja, hogy hülyeséget mondott, mint hogy az Amerikai Egyesült Államok telefonon keres, hogy közölje, hogy én vagyok a legnagyobb szakács.
Ó, értem. Jó, értem. Igen, ilyesmikről beszélek talán én is, meg még az jutott eszembe erről, hogy mivel ennyire sablonokra épül a történetmesélés az, ahogyan ma van a commerce moziban, ettől valahogy mások lettek a fontosak, tehát hogy sokkal ilyen impressionistább elvárásaim vannak, ez hülyeség. Ugye? Ez egy értelmetlen mondat. Tehát, hogy sokkal kevésbé várom el, nem, máshogy mondom, hogy ami szórakoztat benne, azok az olyan apróságok, mint amit mondtál, tehát, hogy egy film mondjuk életszagú, életszerűek a karakterek, a helyzetek, a beszélgetések, vagy jó kapuinak, vagy jó a látvány. Tehát engem el lehet azzal is ringatni, hogy csak iszonyú jó a látvány, és lenyűgöz a vizuál, és akkor nem érdekel, hogy milyen a történet. Lehet szélsőséges esetek vannak, tehát azért a Star Wars filmek utóbbi éveiben még olyan látvány ellenére is ideges lettem, amikor a Star Warsban egy pendrive az akkora, mint egy centrifuga, és viszont nagyon bonyolult csatlakozókon lehet csak csatlakoztatni. Szóval ezekkel nem bírtam itt kezdeni, de mondjuk egy vicces filmben jó poénok vannak, olyan poénok, amik engem szórakoztatnak, ott megbocsátom mondjuk a rossz vizuált, hogy megbocsátom a történetet magát, vagy azt el is tudom hagyni. De egy jó, érzelmes film is ugyanígy működik. Szóval igen, ahogy mondod, egészen kis dolgok kezdenek érdekelni, mert a nagy egész zsenialitása az olyan ritkán van meg, hogy csak nagyon kevés olyan filmet látni, ami úgy, amiben a történetmesélés is remek.
Jó, igazán remek filmet keveset tudok mondani. Ez abszolút benne van. Plusz egyre jobban szeretem a kamaradráma jellegű dolgokat, ahol öt ember beszélget egy szobában, mert ott nagyon nehéz lecsalni sok mindennel.
Úgy bizony.
Ezt kénytelenség megcsinálni.
Úgy bizony, bár most pont most, amíg te valószínűleg ezt a filmet nézted, a főzős romantikusat, addig én a I, Tonya című Tonya Harding műkorcsolyázóról, illetve az ő történetéről szóló filmet láttam, ugye az a lényege, hogy megvádolták, hogy a fő riválisának eltörette a térdét. Ne. És aztán ennek az egésznek áttértörténete, ami most az Oscar időszakban ment nagyon, de iszonyú jó kritikákat kapott. Ugye a főszereplőnő, aki megegyezik a Suicide Squad főszereplőnőjével, játszik benne, rendkívül színészi alakításokról olvastam kritikákban, és nagyon vártam ezt a filmet, és aztán leesett állal figyeltem, hogy hát ez egy rossz film. Ilyen nagyon, minden szereplő nagyon egyoldalú, minden szereplő nagyon már-már az ostobaságig egyféle, és az egész nekem valahogy teljesen hihetetlen volt. Győzködtem magam azt, hogy nem, ezek tényleg ennyire kegyetlen, gonosz, buta, rosszindulatú emberek, és tényleg vannak ilyenek, és biztos ez volt az igaz történet, és egyszerűen nem hittem el, nem ment át. Na. És, szóval, és olyan színházi lett, tudod, hogy a színházi, a színpadon, a gesztusok, a színpadon, a mimika az ilyen nagy és látványos kell legyen, ami aztán teljesen megbukik a filmen, amikor tudom én, 2 méteres méretben látunk egy arcot, tehát ott a túlkorek, vagy túl generált gesztusok azok így iszonyú hiteltelenné válni. Szóval, hogy ezt éreztem ebben a filmben is, és most már sokatszor futottam abba bele, hogy pozitív kritikákat, nagyon pozitív kritikákat kapó filmről én arra jutok, hogy én azt állapítom meg, hogy szerintem meg ez egyszerűen csak egy közepesnél valamivel gyengébb film. És akkor persze az is lehet, hogy én vagyok a hülye, de az is lehet, hogy a kritikusok fiatalok és tök más élettapasztalattal, meg elvárásrendszerrel ülnek be a moziba, mint én.
Ja Istenem, a kritikusok fiatalok. Ez annyira benne van a technológiában.
Az benne, igen.
Tehát tudod, amikor látsz egy ötletet 8-szor eladva, és szembe jön egy cikk arra, hogy atya, úristen, mekkora forradalom történik. Aha. Itt írtam meg az előző munkahelyemen, itt írtam meg azelőtt, itt van egy blogpost róla, és ott idézzük, hogy 80-as években ez egyszerűen megbukott.
Kicsit gyanakszom, hogy esetleg a Microsoft Surface összehajtható változata kapcsán jutott ez eszedbe, ami a héten volt hír.
Nem. Bár azt is megírtam 3 helyre már szerintem legalább.
Igen. És maga a Microsoft is nekiveselkedett már egyszer-kétszer ennek, vagy valami hasonlónak.
A legutoljára a Courier PC-nek hívták.
PC volt, igen.
Igen, és arra nagyon vágytam ott, és akkor...
Hát igen.
Ami volt, egyre kevésbé bízom abban, hogy ez valaha létrejön. Meg a Panfoleo, arra speciál vágytam. Ami az Ultrabook volt, amikor még nem tudtak Ultrabookot építeni, és kellett volna hozzá egy telefon, mert anélkül nem működött.
Uh-huh.
Azt ebben le is gyártották, de nem küldték piacra.
Na igen, amikor ezeket most újra feltalálja az ipar, akkor valóban vannak, akik ezt újdonságként élik meg. Olyan szempontból talán egyébként igazuk is van, hogy mondjuk amikor a Courier PC-nek a koncepciója kijött, akkor az egy koncepció maradt lényegében, de biztos, hogy nem lehetett siker. Mint ahogy, tudom én, a tablet, az Apple Newton volt ugye az a dolog, ami lényegében egy tablet volt. Aztán...
Nem, az egy izé volt, az egy PDA.
A PDA volt, igen. De hogy az is megelőzte a korát, és abból nem lett semmi, aztán pár év múlva meg ugyanaz a koncepció nagyjából a Palmnak a kezei között nagyon szép karriert futott be.
Annál is inkább a Palmnak adták el kb. A fejlesztő csapatot.
Uh-huh.
Ezt nem felejtem el, akkor befotózom az Instagramunkra.
Mert neked van Newtonod?
Hogy a fenében lenne.
Júj, nekem meg van Palmom, de neked is van Palmod.
Nincsen Palmom. HP Jornadán volt 1-2, meg valami Mio GPS-es izé. A speciál izére jó volt, tájékozódni jó volt, csak ezeket mind akkor gyártották, amikor a processzorok meg a GPS-ek minden sokkal gyorsabban ette meg az akkumulátort, mint amilyen nagy akkumulátort lehetett gyártani.
Igen.
Tehát azért 3 órás üzemidő az, hogy is mondjam, nem egy nem egy vállalható dolog.
Igen, ezt egyébként észrevetted még, hogy a mi korosztályunk és tól fölfele hajlamos a telefonján kikapcsolni a Bluetooth-t, mert van benne egy olyan berögződés, hogy a Bluetooth az, ami iszony gyorsan lemeríti az akkumulátort.
Aha.
És holott ma már ez semmilyen értelemben nem igaz, az Bluetooth egyáltalán nem meríti le az akkumulátort.
Nem, tök be van kapcsolva, emiatt viszont az van, hogyha bekapcsolva hagytam a fülhallgatómat is, akkor felveszem a telefont, és valahol a lakás egy másik pontjába elkezdenek a fülhallgatón beszélni emberek.
Igen, igen.
És ezt vagy észreveszem időben, vagy visszahívom őket.
Na jó, de hogy nem mindegy, csak azt akartam mondani, hogy a szokásaink olykor felülírják vagy a rutinjaink olykor felülírják a friss tudásunkat.
Ez tény, ez így van. Volt egy tök jó átkötő szövegem, ami nagyon profi hangzott volna, és rendkívül rádiósan, és eldicsekedhettünk volna azzal utána amatőr módon, hogy mennyire jók vagyunk.
Figyelj, de nyomassad.
Tovább beszéltünk azóta. Viszont volt egy rohadt érdekes cikk a héten az Indexen, meg 3 hete a Voxon, meg ez úgy mostanában tartna, hogy van a pszichológiában egy ilyen reprodukálhatósági válság, amennyiben nagy kísérletekről bizonyosodik be az, hogyha újra elvégzik őket. Esetenként például több részvevővel szorosabban figyelve, stb., akkor egyáltalán nem lehet azt az eredményt még egyszer kihozni, amit már egyszer publikáltak. És ezt foglalta össze az Indexnek a tudományrovata. Hát most nyilván az Zimbardónak a Stanfordi börtön kísérletére van kihegyezve ez a dolog, mert most az bukott meg legutoljára, vagy arra mondják azt, hogy meg van bukva. De ha az nem is, Zimbardó nagyon tiltakozik, hogy itt félremagyarázzák az eredeti kísérletét, akkor is felsorol a másik 10 ilyen jelenséget a cikk. Köztük az a nagy kedvencem a marshmallow kísérlet, a franc, mi az magyarul?
Pillecukor.
Pillecukor kísérlet, igen. Ahol a gyerekeknek a önuralmát figyelték, hogyha adnak neki egy pillecukrot, és azt mondják, hogy ne egyék meg, és aki meg tud állni, azt egyrészt megsimogatták, mert megnézték, hogy később mire vitte az életben, és kijött az, hogy aki nem ette meg a pillecukrot, és nagyobb önuralommal rendelkezik, az sikeresebb volt az életben, és amikor megcsinálták ezt a kísérletet úgy, hogy figyeltek arra, hogy mi a gyereknek a társadalmi háttere is, akkor kijött az, hogy hát valójában az, hogy anyu-apu mit dolgozik, és van-e pénz, az egy picit fontosabb. Úgyis, mint a pillecukornak semmi, az nincsen a jövőbeli sikerhez.
Én egy kicsit módosítanék azon, amit mondtam, mert azt mondtad ugye, hogy mostanában a szociálpszichológia nagy kísérletei hát megbukni látszanak, vagy legalábbis a igazolhatóságuk az nem tűnik egyértelműnek. Én nem azt mondanám, hogy a szociálpszichológia nagy kísérletei, hanem a híres kísérletei, vagy a sokszor idézett, vagy a sokszor bemutatott kísérletei. Mert azért az derül ki ebből az egyébként elég jó és szép nagy Index cikkből, hogy ezek sokszor ilyen egyrészt olyan szereplők által csinált kísérletek, mint az Zimbardo, aki nem tudósként tekintünk a legnagyobbnak, hanem inkább a tudomány népszerűsítőjeként, vagy szóval olyan valakiként, aki a tudományról nagyon jól tud kommunikálni, legalábbis ebben erősebb, mint magában a szigorúan vett tudományos kutatásban, és ezt nem én mondom, hanem a ELTE Szociálpszichológia Tanszéknek a vezetője Kende Anna ebben a cikkben. Szóval, hogy inkább ezek az ilyen a köznek bemutatni vágyott kísérletek, tehát vagy a köznyelvre lefordított formátumú kísérletek azok, amik aztán inkább csak az derül ki róluk, hogy ezek nem többek, mint egy prekoncepciónak az igazolási kísérletei, amiket szerencsés esetben sikerült úgy alakítani, hogy igazoljanak, és akkor gyorsan nem nyúltak soha többé hozzá, nehogy legközelebbre összedőljön az állítás.
Hát jó esetben nem nyúltak hozzá, nehogy kiderüljön, hogy nem úgy van.
Igen.
Rosszabb esetben az első eredményt megsemmisítették, vagy nem közölték, és megcsinálták újra és újra addig, amíg a kívánt eredmény az igazság elő nem állt.
Igen, de ezt is Kende Anna mondja, ha jól emlékszem, és az nagyon tanulságos szerintem, hogy például itt van ez az Zimbardo kísérlet, ugye aki nem tudná, a börtönkísérlet lényege az volt, hogy Stanfordi egyetemistákat két csoportra osztották, ti lesztek a rabok, ti lesztek a börtönőrök, és az volt az állítás, hogy pusztán a szituáció az bárkiből ki tudja hozni a gonosz énjét és a börtönőrök, pusztán attól, hogy ők börtönőröknek vannak tekintve, és ilyen eszközök vannak a kezükbe adva, ettől gonoszul fognak majd viselkedni, és aztán a 2 hétre tervezett kísérletet 6 nap után meg kellett szakítani, mert a börtönőrök nagyon gonoszak lettek, a őrök meg nagyon rosszul viselték ezt. Szóval, hogy kiderült, vagy nem derült ki, egyesek szerint ez egy manipulált kísérlet volt, már a Zimbardo szerint nem volt, de nem az volt a lényege, amiben manipulálták. Kende Anna azt mondja, hogy egyébként ez egy nagyon fontos jelenségre mutatott rá, ez akkor készült, amikor azt gondolták, hogy a nácizmus követői a II. Világháború alatt az egy patológiás lelki korképet mutattak, és itt azt próbálták bizonyítani, amivel azóta is egyébként egyetérteni látszik a szakma, hogy nem kell feltétlenül konkrét lelki betegséget sejteni szélsőséges viselkedések mögött, az tényleg szituációkból is következhet, meg környezetedben levő motivációs rendszerekből. Szóval, hogy azért a kísérlet lényegét ezt nem kérdőjelezik meg, inkább magát a módszertant, azt, hogy tehát azt mondják, hogy hát ez a kísérlet, amivel a közgondolkodás azonosítja ezt az elméletet, a speciál egy játék volt inkább csak, vagy egy modell, vagy egy makett volt, nem egy igazi tudományos kísérlet, de egyébként ugyanezt az állítást mások már korábban bizonyították, meg azóta is az állítás maga bizonyítható, csak nem pont ezzel a kísérlettel. Tehát mint hogyha azt mondtam, hogy inkább a szemléltető eszköz volt ez, és ez mint szemléltető eszköz nem állta ki a tudományosság próbáját.
Csak ez reszeli a tudomány hitelességét, hogyha azt mondjuk, hogy ha elég sokáig azt mondjuk, hogy a nácik ugyanolyan emberek, mint bárki más, hiszen itt van ez a kísérlet bizonyította. Majd egyszer csak kiderül, hogy ez a kísérlet az nem bizonyított semmit, az egy parti trükk volt, mint a bűvész mutatványok közül a kettéfűrészelt asszony.
Jó, de ugye nem ez derült ki. Pont a Zimbardo kísérletnél azért nem az derült ki, hogy az egy parti trükk volt, az derült ki, hogy nem volt annyira független minden szereplő, mint amennyire gondoltuk, de ez legalábbis egy vita tárgya pillanatnyilag. Van, aki azt állítja, hogy de ez nem is volt lényeges, a lényeget tekintve oké a kísérlet, mások azt mondják, hogy nem oké a lényeget tekintve. Tehát ezt nem tudjuk, hogy egyértelműen bűvész trükk volt-e, inkább csak azt mondjuk, hogy van, aki azt állítja, hogy van, más meg az, hogy nem.
Erősen irányba voltak állítva a szereplők a vita egyik felének résztvevői szerint.
Hát igen.
Plusz egyébként azt még vegyük ide, hogy ez egy olyan kísérlet volt, amit ma nem lehetne elvégezni. Mert hogy ha ezzel odaállsz egy bármilyen etikai bizottság elé, hogy diákokkal szeretnék egymást megveretni a üzében, pinyóban, kéne rá dollár, mert valamiből fel kell építeni hozzá a gipszkarton börtönt.
Igen, az valószínűleg nem működne.
Akkor nyilván elküldenek a fenébe.
Persze. Jó, igen, a cikk egyébként még állít egy pár dolgot, és azokban szerintem egyébként vita sem lenne közöttünk, mert arról szól, hogy a szociálpszichológia nem csak ezek miatt az egyébként ilyen, mondjuk, hogy tudományos szemléltető eszközként inkább helyüket megálló kísérletek miatt van válságban, hanem azért is, mert nagyon sok olyasmit hoznak be a nagy közös esernyő alá, amit szociálpszichológiának szokás nevezni, amikről teljesen változó, hogy milyen tudományos háttere van. Tehát magyarul boldog-boldogtalan szociálpszichológiának látszó rendszereket meg állításokat alkot meg, és ezek mögött egyáltalán nem ugyanolyan erejű vagy felépítettségű bizonyítási rendszer van. Tehát, hogy a fene se tudja, hogy amit mit tudom én, Meyer-Briggs tipizálási indexnek neveznek, most mondtam egy valamit, egy létező valamit, ez az MBTI nevű ilyen személyiség klaszterizálási rendszer, hogy amögött egy sok évtizedes, sok szakember által megerősített rendszer áll, vagy egyszer valaki nekiállt, aztán azt mondta, hogy ez így jó lesz, és majd a gyakorlat mutatja, hogy ez tényleg jó lesz. És hogy tehát a szociálpszichológiának meg kell magát tisztítani ezektől az ilyen könnyed kis konyhapszichológiai trükköcskéktől. Gondolom ugyanez igaz a gyógyszerészetre, meg az orvoslásra. És tehát, érted, homeopátia, meg kiropraktőrök, meg ilyenek.
Igen, bár homeopatáknak talán kevésbé van katedrájuk.
Számos országban államilag elismert, TB által elismert módszer, tanítják ezt az orvostudományi egyetemen. Én úgy tudom, hogy van ilyen. Nem tudom. Jó, lehet, hogy nincs, nem tudom.
Borzasztó világban élünk, megint oda jutottam vissza.
Hát meg, de érted, a csontkovács azzal például nem is az a baj, hogy ez ne létezne az a tudás, vagy hogy az egy, tehát a homeopátia egy kicsit nagyobb kamunak hangzik, mint a csontkovácsolás, de azért az igaz, pont Szűcs Pista barátunk írta a blogján nemrég, hogy egy gyógytornász az 5 évig jár az egyetemre, megtanul minden csontot, és levizsgázik anatómiából, és utána áll neki a hátadnak, a csontkovács meg elvégzett egy netes tanfolyamot, aztán arról kinyomtatott magának egy oklevelet, és utána azt mondja, hogy ő csontkovács, és úgy áll neki a hátadnak, és lehet, hogy az utóbbi az esetleg baj csinál.
Persze. De ne nézz, a homeopátiás mérig az legalább nem öl.
Hát kivéve, hogyha egy halálos betegség ellen vetett be, de egyébként igen, míg mondjuk...
Attól függ, hogy a halálos betegség 1 millió arányban van hígítva. Nem, nyilván az utolsó megoldásként szedjük be a homeopátiás szert, ahelyett, hogy elmennénk doktorhoz, az öl.
Igen.
De hogy önmagában az nem a veszélyessége, hanem az öncsalás, a nyomorultak kihasználása, és még egyéb etikai kategóriák mentén mondom azt, hogy amúgy nyilván mágiára mind.
Igen, és akkor ezzel még csak jó sokat foglalkoztunk, és ezért mondjuk, hogy az embernek lehet valamiféle halvány kapaszkodója ez ügyben, de vajon, amikor mondjuk, mit tudom, egy családállításról beszélünk, ami egy, hát mondjuk, hogy a pszichológia ernyője alatt létező módszer, és sok pszichológus hisz benne, sok pszichológus alkalmazza, számos tréner, meg coach, meg nem tudom, kik is alkalmazzák, vagy erre hasonlító módszereket alkalmaznak. Az egész egy kicsit ilyen misztikusnak tűnik, tehát viszonylag nehéz megérteni, hogy az úgy miért is működne, mert ez ugye azt hiszem, bár még talán nem is vagyok teljesen biztos benne, hogy jól mondom, de körülbelül arról szól, hogy bizonyos helyzeteket ilyen térbeli elhelyezkedésekkel kell modelleznie az annak, akivel ez a családállítás folyik, tehát mit tudom én, szereplőket egy szobában be kell állítani bizonyos pozíciókra, és akkor ebből, hogy én ha kit hova állítottam, abból látszanak ilyen viszonyok, és azt én megértem, és ez valahogy visszahat. Érted? Tehát, hogy ez olyan, az Isten tudja, hogy ez most hat vagy nem hat, és mivel vannak pszichológusok, akik mellette érvelnek, vannak, akik ellene, és mivel tegnap este merült fel a családunkban, hogy egy ilyennel most akkor induljunk egy kört, vagy ne induljunk egy kört valamilyen ügyben, így azt lehet gondolni, hogy hát jó, baj talán nem csinál, de most honnan az anyámból tudjam, hogy a családállítás egy rohadt nagy humbug, vagy egy elfogadott, vagy hasznos módszer?
Hát neki ugrasz az internetnek és kérdezel. Másképp pont tegnap olvastam egészen más, de pszichológiai témában egy jó kis Bagdi Emőke interjút. Ha 8 kávét nem sporolt meg, akkor egyet sem. És úgy általában ez vissza is visz Zimbardóhoz egy kicsit, hogy az nagyon nem mindegy, hogy azokat az állításokat, amiket egy poptudós, tudomány népszerűsítő, közéleti megmondó akármit tesz, azt ő melyik sapkájában teszi. Mert ami Emőken élénk, az olyan semmilyen Zsolták KDNP-sebb megállapításokat tett a családnak az összetételéről és a természet törvényeiről, hogy pirultam bele, és mindezt viszont pszichológusként tette,
igen,
ami adott volna neki, talán, vagy adhat neki tudományos hitelességet, ami hát nagyon nem járt.
Na igen, ez az. És akkor még egy aspektust emeljünk ki ebből a cikkből, az a vége, és az, ami szerintem a legérdekesebb, hogy ez az egész hogy mutat rá arra, hogy a tudomány, ahogy az ma működik, a hétköznapokban az van elcseszve, amennyiben egy tudósnak attól emelkedik az ázsiója és konkrétan a tudományos fokozaton minden, hogy mennyit publikál, ezért aztán az egész tudományos kutatói szféra az egy ilyen publikáció orientált viselkedés, ami ugye azt eredményező, hogy olyan dolgokat kutatunk, amit lehet publikálni, amit befogadnak a nagy tekintélyű lapok, és amit nem lehet jól publikálni, vagy akár, mit tudom én, nem könnyű megismételni, azzal nem próbálkozunk inkább, mert úgysem segít a mi tudományos előrejutásunkban.
Igen. Jó cikk ez, amúgy mindenkinek ajánlom az elolvasását.
Igen, visszafogott, tök jó benne, hogy nem egy ilyen megmondjuk a tutit, hanem hogy megkérdez sok oldalt, mármint hogy sok szereplőt, annak a véleményeit veti össze, és tényleg egy ilyen kiegyensúlyozott tárgyalását adja a témának. Megigazítottam a nyakkendőmet. Jöhet a következő hírcsokor.
ez csak apróság, csak egyrészt a rendkívül bajszos és hihetetlen módon pajkosan mosolygó Ben Hammersley, aki amúgy a podcastnak a podcast nevet adta. Ő írta azt a Twitteren, hogy új szintre emelődött a konferencia szervezésnek a mikéntje és hogyanja. Most van egy olyan konferencián, ahol reggel 8-tól este 10-ig van gyerekprogram, és nem csak egy bölcsőde, ahol csendesen nagyon verhetik egymást fakardokkal, meg szivacskalapáccsal, hanem rendes program. És innentől kezdve minden olyan konferencia, ahol nincsen ilyen, az hivatalosan is szarnak tekinthető.
Hát legalábbis Ben Hammersley által, mert ha jól értem, akkor ez azért nagyon jó, mert ide akkor mehetek a gyerekkel együtt. És amíg én konferenciázom, addig a gyerek fakardozik.
Igen, 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 és ezzel nem csak az történik, hogy támogatnak téged, mint még Bagdiemők által is családnak, tekinthető családban élő embert, de ez a konferencia nyitott mondjuk egyedülálló apáknak, anyáknak.
Hát őnekik nem kell gyereket hozni. Gondolom az kínosabb lenne, olyan lenne a konferencia, hogy belépő egyel és egynél több kisgyermekkel.
Ja, nem így gondoltam, hogy nem kell, hanem hogy ők is hozhatják, tehát hogy megvan oldva, nem az van, hogy...
Ja, értem, hogy az egyedülálló apának, ja, értem.
Konferenciánkra akkor léphetsz be, hogyha előtte szereztél valami babysittert.
Világos, így már értem. Aha, hát jó, ez jó, de mondjuk kicsit azért nagy energiabefektetésnek tűnik az eddig is valahogy megoldódott helyzethez, de hajrá.
Szerintem az eddig is valahogy megoldódott helyzet az mindig lehet a gyanúnak azon szemüvegén keresztül nézni, hogy eddig is valahogy megoldódott nekünk. Azt például tudom, hogy képregényes ember, akiket követek, közöttük van Alex de Campi, nagyon jó képregényíró rajzoló, és mondta, hogy ő többek között azért nem dolgozik a Marvellel, mert vannak ilyen nagy Marvel világát beszélő dolgok, ahová elszállítják a szerzőket, és ott megbeszélik a világot. És egyszer megkérdez, hogy figyeljetek, srácok, egyedülálló anya vagyok, gyermekemet hozhatom-e? Hát ez a probléma eddig fel sem merült senkiben, mondta az összes férfi, akik eddig ott voltak. Mondta, hogy most akkor felmerült. Hát erre nincsen gyakorlat. Jó van, srácok, tulajdonképpen eddig sem unatkoztam, van munkám, sziasztok.
Jaj, nagyon messzire vezetne ez. Nem merek belevágni.
Megközelítésbeli kérdés.
Alapvetően egyetértünk, de azt, tehát, hogy minden, ja, nem, ja, ne vágjunk bele, tényleg, hello.
Jó, 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 menjünk tovább. Azért, ha valaki tud olyan magyar konferenciát, ahol van gyerekprogram, mindenképpen jelezze kommentbe. Azt tudom, hogy az MTA, amikor legutoljára a nők a tudományban témában szervezett egy ilyen egynapos ülést, akkor az MTA történetben először megoldották azt, hogy valaki vigyázzon egy másik szobában a gyerekekre, és már annak is örültem. Viszont szeletelés és darabolás következik, úgyis, mint a Kreatívan írt egy hosszú cikket, hogy jól emlékszem, akkor Zsombor, Pál Zsombor főszerkesztő arról, hogy fel kell darabolni a Google-t és a Facebookot, és vagy sem.
Igen, ő írta. Ennyiben tudom megerősíteni azt, amit mondasz. Nagyon érdekes a cikk, de már nem emlékszem pontosan, hogy mi van benne. Te emlékszel? És elmondod, ha igen?
Teljesen nem emlékszem, ez múlt héten került be. Arra igen, hogy felmerül az, hogy a Google és a Facebooknak az új annyira benne van minden sütiben, hogy az már önmagában monopóliumnak számít, és hogy lehet beszélni arról, hogy esetleg a feldarabolásuk segítene a piacnak, még az is lehet, hogy igen egyébként. Két dolog, ami miatt ez egész gondolat aggályos, de egyébként mindenki olvassa a cikket szokás szerint, és alkosson véleményt. Az egyik az, hogy ilyen feldarabolás rohadt ritkán volt az USA-ban. Nekem a Bell az utolsó, amire émlik, amit felszereteltek, és az is mint a zombi felkeltés összeállt, és most nagyrészt Verizonnak hívják azt a céget, meg AT&T-nek, ami lett abból, tehát nem volt sikeres igazából.
Ezt már egyszer megvitattuk, vagy erről már egyszer vitatkoztunk, inkább úgy mondom, hogy az sikernek számít-e, hogy 50 évvel elhalasztotta, hogy ezek a darabok újra összeálljanak nagy durva szereplőkké, vagy 50 évvel késleltette, vagy szóval 50 évre visszavetette a Bell-t, illetve a Baby Bell-eket aztán.
Igen, erről egyszer vitatkoztunk, de hogy az amerikai telekommunikációs piac még mindig nagyon vicces hely Európából nézve, meg, és nem is a mobilos része, hanem mondjuk az internetes, tehát ott tényleg vannak ilyen iszonyatot odájállapon szenvedő emberek valahol a pusztában.
Ez így van, és még az is lehet, hogy ez összefügg azzal a bizonyos akkori Bell feldarabolással.
Nem vagyok benne biztos, hogy a nagy Bell az nagyon indokolt lett volna ilyen last mile-ok kiépítésében. De ez mindegy is. A másik meg, amit akartam ide mondani, hogy ha ezt nem az USA-ban darabolják fel, hanem Európa kezd el valamit emberkedni, akkor akkor ezelőtt lehet, hogy nem ártana egy olyan igazán sikeres akció. Tehát legalább kivárni azt, hogy a GDPR az hogyan alakul, mert egyelőre a Facebookot és a Google-t hozta a helyzetbe. És a mostani Link Tax környéki dolog, ami elvben a német kiadóvállalatok használt próbálja ismét megteremteni. Én megint a németek, hihetetlen. Az is arra felé tart, hogy egyelőre mindenki kampanya ellen ezerrel, mert a fürdővízzel együtt apró gyermekek tuzatjait önti ki az EU. És mintha megszavazták volna első körben, és most második ellen megy nagyban a nyomulás, hogy beszéljük már hát ezt, Béláim.
Én úgy tudom, hogy holnap lesz a szavazás. Onnan tudom csak, hogy ma a Wikipédián néztem valamit, és ott egy ilyen felhívás jelent meg, hogy rád is szükségünk van, valamint én rám van szükség a Wikipédiának, mert ha az EU megszavazza ezt a direktívát, nem törvény egyébként, hanem direktíva, akkor baj lesz. És hogy tégy te is, és keresd meg a parlamenti képviselődet. Mondjuk ebből azért látszik, hogyha nekem egy magyar felhasználnak, azt javasolták, hogy keressem meg parlamenti képviselőmet, akkor azért nem voltak teljesen képben azzal, hogy értelmes dolgot javasolnak-e vagy sem.
Nem tudom, ki az EP képviselő, így hirtelen.
De és ha tudnád, szerinted?
Nézd, legalább beszélgetnék egy jót, nem tudom én, Morvai Krisztinával azzal arról, hogy mi a vélemény az információ szabadságról.
Egyébként az van ugye, hogy az EP képviselő szemben a parlamenti képviselővel, ami egy körzethez tartozik, és azért neked van egy konkrét saját ilyened, EP képviselőből nincs ilyen, egyszerűen csak az, hogy melyik párt színeiben jutott be, az esetleg hozzád rendelheti valami módon, de nincs semmilyen kötelezett, tehát tényleg mehetsz Morvai Krisztinához is, meg mondjuk mehetsz Molnár Csaba, talán így hívják az egyik MSZP-s EP képviselőt.
De annyira még nem vagyok elkesedve, hogy MSZP-sekkel akarjak beszélni. Sokkal közelebb vagy ennél a Duna, vagy beszélhetek, van itt a sarokban egy fal például.
Na, hát ezt mondom, hogy na most aztán igazán nem tudom, hogy van-e értelme, hogy szóljunk az EP képviselőnknek. Ha már ezt a cikket így megemlegettük, akkor tisztába teszem, mert akkor közben így megnéztem. Tehát egyrészt a cikk arról szól, hogy Scott Galloway, a New York University-nek a Stern School of Business professzora Cannes-ban a reklámfesztiválon adott elő a reklám szakmának, kb. Arról, hogy a Google meg a Facebook így hát így lenyúlja a reklámipart, mondjuk most már felét kb. Lenyelte, vagy a reklámpénzeknek egy nagy részét lenyelte, és emiatt állások szűnnek meg a reklám szakmában, és így tovább. És ezt az előadást foglalja össze a szerző. Írja is, hogy maga ez a professzor Scott Galloway olyan össze-vissza nagy bakugrásokkal beszélt, hogy a cikk is csak ilyen ide-oda kapkodós dolog tud lenni, de mondjuk, ha csak egyetlen mondatot emelek ki belőle, ami egy idézet egyébként az előadótól, már az sok mindent elmond, hogy olyan ez a helyzet, mint a dohányipar és a rák ügye volt, vagy mint most a fegyvertartók szervezete és a lövöldözések Amerikában. Maguktól sohasem fogják kimondani, hogy baj van. És amíg más sem, addig tovább fognak hazudni és folytatják az összes törvényszegést. Érvelt a Google és a Facebook, tehát a nagyon nagyok ellen, és egyébként még talán azt érdemes hozzátenni, hogy azt is mondja, hogy nem gondolom, hogy a gonosz emberek vezetik ezeket a cégeket, de azt igen, hogy a hatalom korrumpál. És ez így bizonyos értelemben nagyon mély igazság, tehát hiába nem gonosz ember Larry Page, de amikor ekkora összeg felett ennyi emberért felelős módon működsz, akkor sokkal nagyobb az esély arra, hogy olyan döntéseket fogsz meghozni, ami mondjuk a társadalmi érdeket alárendeli a cég érdeknek, vagy a részvényesi érdeknek. Ugye erről már sokat beszélgettünk itt. És ezért mondja ő azt, hogy ezért kéne ezeket a hatalmas cégeket meggyengíteni, kisebbekké tenni, egymással versengő cégekké tenni, hogy ne tudják az Amazon olyan Amazon méretű cégek uralni a kiskereskedelmek, amik konkrétan az Amazonban a Black Friday eladások kétharmadát ők bonyolítják le, és az online térben a 70%-át a megszólalásoknak ők uralják. Szóval, hogy ilyen őrületes túlhatalommal rendelkező ultranacionális, nemzetek fölötti érdekcsoportok ne tudják dominálni, akár mondjuk a nemzeti érdekek mentén működő például helyi reklámpiacokat. Erről volt szó körülbelül, hogy fel kellene őket darabolni, Ez olyan nehéz, mert egyfelől azt mondja a fejem, hogy igen, abszolút, persze, hogy ne kéne, mindenképpen. De másfelől tudom, hogyha most a Google kis cégekké válna, egymásra versengő cégekké válna, akkor az az ökoszisztéma, ami bizonyos szempontból baromi kényelmes, az nyilván felbomlana, és akkor egy bonyolultabb ökoszisztémában egy kényelmetlenebb helyen kéne élni, ahol nem lenne minden mindennel olyan klasszul összekötve. Szóval, hogy azért egyfelől biztonságosabbá válna az életünk valamilyen absztrakt gondolat mentén, másrészt a konkrét, nem absztrakt napi működésben meg bonyolultabbá válna az életünk, és nem tudom, hogy ez jó lenne, vagy nem.
Az ezzel a baj igazából, hogy egyrészt beleszoktunk, ez a klasszikus melegítik a béka alatt a fazekat forgatókönyv zajlott le. Mert ezért ez a Google ökoszisztéma az olyan, mint egy románbolt 88-ból. Van egyfajta pacalkonzerv, azt vagy megveszed, vagy nem. Mázlid van persze. Hogy igazából választásaink nincsenek, használod, vagy nem használod. És ennél igazából bármi észszerűen vett verseny, az amúgy jobb lenne. De egyszer után néztem annak, hogy, és akkor még nem is volt a mostani, kiolvassa igazi ember a Gmailben elküldött leveleket típusú botrány, ami éppen tegnap robbant ki, hogy milyen levelező szolgáltatásokat lehet vásárolni. És az ott ki, hogy kis szereplőknél vannak ultradrágán elég szar megoldások. Ide értem azt, hogy nem lehet alá mondjuk saját domént bevinni, mert nem. Vagy úgy néz ki a felülete, hogy elsírom magamat tőle. Vagy van a Google, vagy van van a Microsoft. És ennél én örülnék, hogy több megoldást elbírna a piac. Már csak azért is, mert a Gmail egy viszonylag nagyon jó termék, de vannak vele nagyon komoly bajaim. És csomó más Google szolgáltatásra el lehet ezt mondani, hogy egész jó termék, de vannak vele bajaim. Ugyanakkor a piacon nem adott annak a lehetőség momentán, hogy ezekkel komolyan versenybe fogjál, ahhoz Isten pénzekkel.
Igen, mindaz, amit mondasz, igaz, de viszont nem cáfolja mindazt, amit meg én mondok, hogy elméletileg nem is kérdés, hogy ez árt a jövőnek, meg árt a jelennek is az, hogy vannak ezek a túlságosan nagy hatalommal bíró mogulok, de viszont a mindennapjainkat meg. Tehát érted, ha nem lenne Gmail, csak sokkal szarabb levelező szolgáltatások, az nem lenne feltétlenül jó. Rövid távon biztos nem. Aztán hosszú távon lehet, hogy majd egyszer lenne egy nagyon fasza új világ, ahol sok jó levelező program vetélkedik egymással. Csak az nem biztos, hogy nem tudom, ki akarnám én azt várni. Vagy az átmeneti időt végig akarnám élni.
Persze, ezt teljesen értem, csak én inkább afelé hajlok, hogy megnézném.
Majd utólag készül belőle film, jó, és akkor majd azt a unokák zajában, a VR sisakunkban megnézzük.
Nyilván nem fogják feldarabolni sem a Google-t, sem a Facebookot.
Én nem vagyok ebben biztos egyébként. Én nem tudom.
Te annyi pénzük van lobbira költeni, hogy rohadt nehéz lenne elérni azt.
Figyelj, a lobby egy befolyásolási rendszer, amivel mindent nem lehet eladni szerintem. Vannak olyan helyzetek, amikor bármekkora lobby erő sem elegendő ahhoz, hogy megakadályoz valamit. És el tudom képzelni, hogy eljuthat egy adott ponton oda a világ. Az is mai hír, hogy a amerikai hírszerző hivatalok egyértelműen és szakmai felelősségük és politikai felelősségük teljes tudatában kijelentették, hogy maga Putyin rendelte el az amerikai választások befolyásolását és Hillary Clinton Ázsiójának a rontását. És amikor ez így kiderül, és ugye nyilván ezt a social médián keresztül tudták megtenni, akkor bármit el tudok képzelni. Nyilván azt is, hogy le lesznek ugatva, és csak az őrült elnökük azt fogja kiáltani, hogy fake news, meg azt is, hogy valami történik.
Hiányoznak az alternatívák. Alternatívák nélkül pedig nincsen változás. Tehát, ahogy nézem, az én buborékomban a demokraták még mindig azon vitatkoznak, hogy azon ölik egymást, hogy az egyik szerint Sanders jobb lett volna, a másik szerint mindenki hülye, aki nem szavazott Hillary-re, befogott orral. Ezt a befogott orral szavazás történt, ezt itthon is lejátszottuk, soha többé nem szeretném hallani. Úgyhogy amíg ők észre nem veszik magukat, addig amúgy tök mindegy, hogy mi van. Szép, hogy kimondták az, hogy Putyin benne volt, lepődjünk meg majd valamikor, kb. 5-től ráérek, de nem várok tőle érdemi váltást. Különösen szép lenne persze, hogy a Putyin mondjuk, vagy Putyin, nem, Trumpot kidobnák, mert az alelnöke az bizonyos szempontban még sokkal penetránsabb szaralak.
Hát igen. Igen, igen. Na jó, figyelj csak, az van, hogy hamarosan be kell fejezzük ezt az adást, mert kivételesen nem este vesszük fel, hanem délután, és még mindenféle kötelezettségek várnak a sorukra, amik időhöz kötöttek, úgyhogy hát most nem marad sok időnk, hogy azt a nagyon sok mindent még átbeszéljük, ami itt van, de mondjuk mindenképpen az, hogy Balmer Steve, Balmer István mit írt a Szilícium völgybeliekhez, azt érdemes lenne megemlegetni.
Az annál is inkább, mert tulajdonképpen ide tartozik ehhez a témához. Ő azt üzente a Szilícium völgybelieknek, hogyha szeretet nincsen bennük, akkor lehetnek csengőérc, vagy pengül cimbalom, mit sem érnek. Az nem az
más. De nem, ez valami más.
Igen. Nem, azt üzente egyébként, hogy, hogy béküljenek ki a politikával, meg a kormánnyal, mert hogy ő viszonylag későn jött rá arra, hogy nem hadakozhat kormányok ellen.
Uh-huh.
Ami egy elég izgalmas meglátás szerintem.
Lehet, hogy nem pontosan ugyanúgy értettük, lehet, hogy én félreértettem, én is olvastam a cikket, és én úgy értettem, hogy ne próbálják úgy tekinteni, mintha a kormányok gyengék lennének, és nem tudnának velük azt tenni, amit akarnak.
Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, ugyanazt mondjuk egyébként.
Igen, tehát nem arra...
A Szilícium völgy nem tud legyőzni kormányokat.
Így van, tehát nem azt mondja a Balmer, hogy feküdjenek be, tartsák oda a següket a kormánynak, azt mondja, hogy vegyék észre, hogy nem mehetnek addig, ameddig akarnak, mert egyszer csak jönni fog a kormány, és az orrukra fog koppintani.
Hát illetve, hogy rájuk is érvényesek a törvények, azt nem emeli ki Balmer, hogy kivéve, hogy adózásról van szó, mert akkor mindig sikerül begúszniuk.
Hát de, hogy igen, de azt például jól látjuk, hogy most már pont ez ügyben az egyes kormányok nagyon idegesek, és nagyon akarnak valamilyen megoldást találni.
Jut eszembe lobby, az megvan, hogy Seattle-ben a Amazon megtorpedózta a helyi, ezért, egyik helyi adót.
Igen.
Nagyon izgalmas dolog volt. Alapvetően egy ilyen viszonylag kevés adót szedő városról van szó, és az ott dolgozó, vagy ott bejegyzett cégekre vetettek volna ki valami fejadót alkalmazott emberenként, amit public housingra akartak fordítani, tehát lakásokra. Városnak nincsen pénze, hajléktalan probléma van, valamit kezdeni kell vele. Úgy torpedozták meg, hogy öröm volt nézni.
Azt mondták, hogy elviszük az iparűzési adónkat, ha ezt bevezetitek?
Azt hiszem, hogy nem olyan simán vettek elég ezért hangos embertáblával, meg lobbistát, meg mindent. Tehát még talán a zsarolásig sem jutott el a helyzet.
Uh-huh.
Költözni mégiscsak drága. Mindenesetre Seattle visszavonult, és valahonnan máshonnan kell pénzt szerezni arra, hogy megoldja a kis problémáit. Őrületesen izgalmas. Tehát az a minden olyan helyzet, amikor egy várost amúgy belakó, meghatározó, stb. Nagy tech cég úgy tesz, mintha ő nem lakna ott, vagy megpróbál nem eljárni lakógyűlésre, és nem kivinni a kukát csütörtök reggelenként, az egy érdekes sztori. Az jelez egy problémakört. Ez mint a hétvégi hírlevelemben volt egy Apple-ös sztori, nem tudom, azt látta, de
igen.
Hogy az Apple-nek sikerül úgy felépíteni egy kampuszt Cupertino városába, hogy ez semmilyen kapcsolat nem ápol a várossal, és helyette inkább kivizette a büntiket, meg a mindenféle pénzeket, hogy nem lesz közpark, nem lesz bringa út, nem lesz parkoló, fogadjátok el ezt a kis nem jelentéktelen összeget cserébe. És ilyen zárványokat képeznek.
Igen, mert ez így jobban megfelel az ő érdekeiknek, csak épp a befogadó városnak nem. Hát erre mondja a Steve Balmer, hogy egy ideig lehet így arcoskodni, aztán egy idő után orba vernek, és akkor majd fájni fog. Ugye ehhez példának az Internet Explorer történetét hozza, ami ilyen kidobhatatlan része volt a Windows 98-nak, XP-nek.
Az XP-nek biztosan.
És hogy aztán eljött az a pont, amikor a kormányzat ezt megelégelte, és azt mondta, hogy na jó, akkor már pedig ez az és amaz lesz, egyebek mellett kötelezte a Microsoftot arra, hogy a Windows megkérdezze, hogy én milyen böngészőt akarok használni, hogy milyen keresőt akarok használni, és nagyon-nagyon sok pénzébe fájt ez a Microsoftnak annak idején.
De hogy rohadt hosszan pereskedtek miattán.
Igen, igen, ez is így van.
És a másik egyébként egyszer olvastam, még az Origónál voltam, egy korai Microsoft sales főnöknek a visszaemlékezéseit, amiből nyilván ő nagyon jól jött ki. És ő emlegetett valahol egy fél oldalban olyan sztorit, hogy hát a Microsoft is megcsinál dolgokat nyilván. De hogy mindez eltörpült amellett, amit az OEM-ek hajlandók, tehát a számítógépgyártók hajlandók lettek volna megtenni. Tehát hogy úgy kellett büntetéssel, meg lényegében korbáccsal fenyegetni számítógépgyártókat, hogy Nem, olyan nincsen, hogy eladtok egy 4 ikon méretű reklámhelyet az asztalon, ahová egy 4 ikon méretű ikont kiraktok. Igen, a rendszerben lehet ilyet csinálni, nem, ez tilos.
Aha, igen. Nos, ezzel a gyönyörű gondolattal, ezzel a míves kimunkált gondolattal, ne, és Steve Ballmer kissé húsos arcával a lelki szemeink előtt fogunk ma elköszönni tőletek, kedves hallgatók. Ez az adás egy picit rövidebb lett, mint amilyen rövid, vagy mint amilyen hosszú általában szokott lenni, de cserében milyen fajsúlyos dolgokról beszélgettünk. Sajnos egyszer se vesztünk össze rendesen, azoktól, akik ezt szeretik, elnézést kérek ezúton is, hogy ma ilyen békés hangulatban voltunk.
Te még egy verset szeretnék elmondani gyorsan.
Én közben szép lassan lehúzom a potmétereket.
Helyes. 7 szót üzenek, és végést kebletbe, s fiadnak hagyd örökül, ha kihúnysz. Developers, 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 developers.
Sziasztok!
Sziasztok!